Folytatjuk a dzsungelharcot, vendégünk Damnicki Balázs cukrász, a Somlói Revolúció és a Vörösbaros Málna fagylat megalkotója.
Társítható-e érzelem a süteményekhez?
Nem minden közelíteném meg, hanem inkább amikor mondjuk egy új íz készülődik, vagy tehát megszületik, akkor mindig azt tartjuk szem előtt, hogy mondjuk milyen szezonban, tehát mondjuk nyári szezonban, tavasszal, télen, tehát hogy meleg ízt akarunk összehozni, vagy karácsonnyal kapcsolatos, ugye, mi az, ami passzol mondjuk egy karácsonyhoz? Mi az? Tehát narancs, a fahéj, egyszerűen a hidegben, ha bemész, akkor egy meleget szeretnél érezni. Tehát ezek az ízek megvannak, ez a diós, mogyorós, mandulás, mákos. Tehát, hogyha mondjuk egy téli időszakban készít az ember valami süteményt, akkor értelemszerűen valami ilyesmibe gondolkodunk. De tehát nem idéz meg mondjuk egy festmény, vagy egy aktuális téma. Én nekem ez így nem szokott működni.
Az ízeknek is van olyan hőmérsékletük?
Hogyne lenne, egyértelműen. A gyümölcsöket mindig hidegebbnek érzed, és vakítóbbak, tehát erősebbek a színek, a kontrasztok, tehát mondjuk egy gyümölcstorta, mondjuk egy fehér, citromsárga, piros, egy mána piros színekkel, mindenképpen kontúrosabb, karakteresebb, mondjuk mint egy téli, mondjuk egy csokoládés, mogyorós, gesztenyés, tehát ott a barnának az árnyalatai játszanak, tehát az egy hát mint a földszínek talán, vagy nem is. Soha nem gondolkodtam ezen így egyébként.
Amikor összerakod a süteményt, törekedsz olyan összhangra, hogy a vizuális megjelenés és a belső, a beltartalom az íznek is valamilyen összhangba kell lenni, vagy ez adja magát?
Hát elvileg adja magát, gyakorlatilag meg nagyon sok mindennek kell ott menet közben teljesülni. Én ilyen szempontból a külcsínre egy picikét ráhány vagyok. Tehát én nagyon el tudok merülni részletekben a beltartalomban, hogy az nagyon rendben legyen. Úgyhogy sok esetben a kültartalom, vagy a külcsín nincs annyira szofisztikáltan kidolgozva, mondjuk, mint a beltartalom. Uh-huh. Kellene egyébként, csak ugye a cukrászatban, mivel hogy alapvetően ugye gazdasági oldala is van ugye a cukrászat, tehát nem csak az alkotó része. Tehát például sok esetben mondjuk a tortának a díszítését úgy kell megoldani, hogy egyrészt a díszítése ne kelljen sokat szöszmötölni, mert egyszerűen ha viszi az időt, akkor ugye rettenetesen drága lesz a termék, illetve vannak praktikumok, tehát ha mondjuk olyan csokoládé díszt készítünk, ami mondjuk olvadékony, akkor azt mondjuk nyáron, amikor meleg van a műhelyben, akkor csokoládé díszt nagyon nehéz készíteni. Akkor két lehetőség van, vagy tavasszal csinálsz belőle rengeteget, sokat, és elteszed valahova, ahol hűvös van, mert a csokoládét el lehet tenni, vagy pedig olyan díszítésbe kell gondolkodnod, amit mondjuk nyáron a melegben is elő tudsz állítani, amikor mondjuk fizikailag maga az asztal, amin dolgozol, meleg. Uh-huh. Tehát vannak ilyen praktikumok is, amit muszáj figyelembe venni.
Sokat beszéltél arról, hogy megnehezültek a gazdasági feltételei a szakmátoknak.
Abszolút.
A munkabérköltségek emelkedéséről.
Alapanyagköltség.
Alapanyagköltség.
És most jön hozzá a rezsi.
Szóval nagyon egyszerű a kérdés, hogy lehet ezzel megbirkózni?
Hát, beszélek országos szinten a kollégákkal, a rossznál is rosszabb a helyzet. Én nem szeretek panaszkodni, de sajnos mostában én is azt csinálom. Úgyhogy, mivel legtöbb esetben ilyenek számokat hallani, hogy 4-szeres és 10-szeres árkülönbségek lesznek a villany és gáz számlákban, mindenki azon sakkozik, hogy lehetne ezt túlélni. Ugye azért ne felejtsük el, hogy volt itt 2 év Covid. Uh-huh. A 2 év Covid után úgy nézett ki, hogy akkor nagy nehezen talpra állunk, mert azért a vendéglátás ezt nagyon-nagyon megsínylette. Tehát túléltük a 2 év Covidot, egyben maradt a csapat, erőn felül teljesített mindenki, tehát hogyha akkor is kifizettük a béreket, amikor nem volt fizetés.
És miből?
Hát az otthonit, amit félretettünk az elmúlt 10-20 évben, az visszahordta az ember.
Tehát visszaberuháztál.
Keményen. Nem egy ismerőst hallottam, tehát nagy menő szakácsot, akik országos tévéműsorban szerepelt, azt mondta, hogy autót, házat, mindent eladtak, mindent. Egy lakás maradt, azért, hogy egybe tudja tartani a csapatot. Tehát gyakorlatilag nem is gondolnád, hogy milyen nagy nevek milyen padlóra kerültek. Tehát ugye mindenki azt mondja, hogy 10-20 év alatt miért nem raktál félre annyi pénzt. Ez nem ilyen egyszerű a történet, mert ezek a pénzek nem félre vannak téve, hanem vissza vannak forgatva. 2 év Covidot túlélte a szakma, és akkor erre most meg belemegyünk egy háborús történetbe, ahol az alapanyag árak brutálisan felmennek, és jön rá még most a rezsi. Tehát csak példának mondom, hogy a vajnak a nagykereskedelmi ára másfél évvel ezelőtt volt 1600 forint, most 3800. Tehát több mint kétszerese. Málna 930 forintról, vagy 950 forintról felment 3200-re. Tehát ezeket nem lehet beépíteni.
Ha meg az árakba úgy érted,
nem tudod beleépíteni az árakba. Ha megpróbálod beleépíteni az árakba, akkor olyan drága lesz a termék, hogy nem veszik meg. Ha viszont nem építed bele az árakba, akkor meg eltűnik a nyereséged, az, amiből mondjuk a dolgozókat kifizeted, vagy lehet, hogy ki tudod fizetni a dolgozókat, de magadnak már nem veszel ki egy fillért sem, vagy elmaradnak a beruházások, a karbantartások. Akármilyen durván hangzik.
És van erre megoldás, vagy még nem látjátok?
Hát, amit hallok nagyjából a szakmából, hogy annyit kell tudni a cukrászdáknak az üzemeléséről, hogy hétfőtől folyamatosan épül a forgalom, és ugye a csúcsa az a szombat-vasárnap. Mm-hmm. Tehát az emberek döntő többsége szombat-vasárnap jár cukrászdába sütizni, fagyizni, igen, vagy a gyereknek a szülinapi tortájáért. Hétköznap csak üzletember jön be kávézni, ez az amaz, de alapvetően akkor fagyizás, sütizés sokkal kisebb mértékben van, főleg egy délelőtti napon. Tehát úgy néz ki, hogy most ki kell számolni, hogy hol van az a határpont, hogy a délelőtti sütemény eladás, vagy a hét elejé süteményi eladás hoz-e annyit, mint amennyi a pultban dolgozó kollégáknak a munkaideje, plusz a világítás, plusz a fűtés. Tehát nagyon sok cukrászda és étterem most azon gondolkodik, hogy bevezeti a hétfő-keddi zárvatartást. Vagy nem 10 órakor nyitnak, hanem délbe. Lehet, hogy 10 és dél között mondjuk bejön mondjuk egy számot mondjuk 20 vendég, de a 20 vendég nem hoz akkora forgalmat, mint amennyi a villanyszámla, meg a munkabérköltség, stb. Tehát ilyenekben gondolkodnak első körben, másrészt meg a termékpaletta. Tehát mindennek megy fel az ára. Azok a termékek, amit megszoktak a vendégek, azoknak emelkedni fog az ára. Tehát jövőre, nagyjából mondom, ami most szerintem egy csomó ember, aki meghallja, azt fogja mondani, hogy kitépi a haját, 1500 forintos sütemények lesznek jövőre. Tehát az pontosan az energiárak miatt.
Azt is mondtad egyébként egy nyilatkozatban, hogy az nagyon széles termékpaletta nem is egészséges.
Igen, mert nem tudsz rá figyelni. Tehát tehát a francia cukrászok jártak itt Magyarországon, és akkor azt mondja, hogy megnézték, hogy a magyar cukrász az csinál süteményt, csinál tortát, csinál fagylaltot, csinál csokoládét, foglalkozik lakodalommal, cateringgel, mindennel. Mert ugye mindenből próbálja összeszedni a kis pénzét, hogy meglegyen. Ezzel szemben a franciák rálnak egy vonalra. Tehát csak csokoládé specialista, csak fagylalt, vagy csak monodeszert, van olyan, hogy csak eklerfánk specialista. Van olyan cukrász, aki a világ legmagasabb szintű tudású szakembere, és csak eklerrel foglalkozik. Egy eklerfánk shopja van. Ott találsz 20 fajta, de ott sincs 50 fajta, 20, hétköznap lehet, hogy 10 fajta eklerfánkot, viszont az a maga módján elkészítve tökéletes.
Ez nálunk nem járható út?
Volt rá, meg szinte most megint újra lesznek rá próbálkozások, tehát Budapesten volt itt olyan cukrászda, aki csinálta azt, hogy egy hétig egyfajta terméket készített, vagy két hétig, nem tudom, meddig annyira nem követtem a munkásságát. Tehát ilyen szortimentváltás volt, mondjuk négy fajta süteménye mondjuk egy hétig vagy két hétig. Akkor utána két hét után cserélték, lett másik négy fajta. De az előző négy akkor félre volt téve. Tehát négy vagy öt, nem tudom hány fajta, ilyen nagyon-nagyon minimális szortiment volt, ez az volt a lényege, hogy két hetente, ha bemész, mindig valami újat tudják kóstolni. És valamiért nem volt életképes a modell. Tehát ehhez még ugyanúgy éretlen volt a budapesti fogyasztói kör, mint ahogy mondtam neked, hogy a Pozzetti pultból is egy párnak itt, pár fagylaltozónak tönkre kell ahhoz menni, hogy az emberek előbb-utóbb megszokják, hogy ilyen van.
Ezek szerint, ez ha jól értem, a sikerhez kéz a kézbe kell járni a fogyasztóval?
Abszolút, és itt jön az, amit mondtam, ugye, hogy 10 év alatt utolértük, vagy megpróbáltunk legalábbis fölzárkózni a nyugati, főleg a francia cukrászathoz. Sőt, én azt mondom, hogy az osztrákot meg a németet körökkel levertük, simán sokkal előttük vagyunk, mert tehát Németországban, Ausztriában töredéke, választék és minőségű sütemény van, mint itt Magyarország. Nagyon jó helyekről beszélünk. Hát a franciát azt nem fogjuk szerintem nagyjából sosem utolérni, de törekvés megvan felé. Viszont ezzel az a bökkenő, hogy kimaradtak azok a fázisok, amikor a csoki tortából, a sima margarinos csoki tortából előbb elkészült volna a vajjal készült csokoládétorta, és utána mondjuk 5 év átmenettel elkészült, vagy 10 év átmenettel elkészült volna mondjuk a muszos változat. Itt most az volt, hogy a margarinból ugrottunk a muszba. A 400 forintos, vagy a 300 forintos sütiből ugrottunk bele az 1000 forintosba. És igazándiból elhaladtunk a fogyasztó a vendég mellett, gyakorlatilag állva hagytuk, és nem értik, hogy mi történt.
És nem lehet visszalépni egyet?
Most ez történik. Most ez történik, ugyanis konkrétan keresi a cukrászat, a magyar cukrászat a saját identitását, a saját alapanyagait, és visszanyúlni azokhoz az értékekhez, amik régen jók voltak.
A cukrászatban van ilyen kitapintható, mint mondjuk a pálinkánál a példaképpen, a tökéletes cukrászat, a tökéletes sütemény?
Van, több cukrászat is próbálkozik ezekkel. Én azt veszem észre, hogy van egy-két mohikán, aki küzd ezzel. Nagyon-nagyon munkás, és nem túl hálás feladat. Megint ugyanaz, mint a Pozzetti Pult esetében. Tehát van Budán is olyan cukrászat, ahol konkrétan azzal küzd a tulajdonos, hogy saját magán kívül nem nagyon tud kinevelni olyan cukrászt, aki el tudja készíteni ugyanazt a minőséget, mint ő maga, mert annyira magas az elvárás saját magával, illetve a kollégával is szemben. Viszont már fél évvel ezelőtt is voltak 1500 forintos süteményei. Tehát az átlag fogyasztó, aki a margarinos vonalon a 3-4-5-600 forintos süteményt ismeri és azt szokta meg, az gyakorlatilag azt fogja mondani, hogy egy úri huncutság, egy sznobéria az 1500 forintos sütemény. Holott nem feltétlenül, mert mondjuk az 500 forintos süteményben, ugye, ahogy beszéltük, hogy a margarin van, itt viszont a kollega azon gondolkodik, hogy piemonti mogyorót tegyen bele, vagy egy másik, vagy mondjuk Törökországból származó mogyorót, és a pörkölésnél 5 fok különbség milyen differenciát okoz, hogy melyik hozza ki, a cukor hogy hozza ki az ízeket, tehát amikor itt már tökéletességre való törekvés. Ennek ennyi az ára.
Mikor szerettél bele a fagylaltokba?
Szerintem
mínusz
egy hónapos koromban. Szerintem kétfajta ember létezik. Az egyik, aki mindig is szerette a fagylatot, és nem emlékszik rá vissza, hogy mikor, szerintem a babakocsiba ülve, és már össze volt kenve a képed. A másik, azt szerintem az a ritkábbik, aki meg nem szereti a fagylatot. Az meg később sem fogja sosem megszeretni. Én szerintem ez a babakocsis eset voltam. Úgyhogy amikor mi az üzletet megnyitottuk, mi nulláról első pillanattól volt fagylatunk, és hát az annak a kornak megfelelően mi is porfagylattal dolgoztunk, sőt, voltak ezek az úgynevezett pasztás fagylatok, ami most elterjedt. Tehát mi a divatnak megfelelően mi is csináltuk, viszont 2012-ben, akkor a nagyobbik fiam 7 éves
legendás
volt.
Legendás hupikék, törpikék.
Így igaz. Balatonparton, Siófokon sétáltunk, és a fiam kért ilyen fagyit, és lila lett a nyelve, vagy ilyen kék lett a nyelve tőle. Akkor olvastad azt.
Erre mondtad ezt a olasz cukrász történetet, hogy az a cukrász, aki a hupikék, törpikék nevű fagylatot árusít, az bármilyen galátságra is
így
képes.
Így igaz, ezt az olasz fagylatkészítő mester, aki minket tanított, igen, ő mondta.
Ugye azt hiszem, Milánóban van ilyen fagylat.
Nem, Bolognában. Bolognában, igen. Úgyhogy abban az évben, amikor ezen a tanfolyamon kijártam Olaszországban több magyar kollégával együtt, akkor ugye akkor a fiam ugyanúgy kék lett a nyelv, és akkor én nagyon elszégyeltem magamat, hogy ezt a vackot mi is áruljuk. Úgyhogy én akkor ott a szezon végén, tehát augusztus végén le kell adni a következő évi előrendelést ezeknek a pasztagyártó cégeknek, én nem adtam le a rendelést. Kérdezték, és azt hitték, hogy alkudozni akarok. Mondtam, hogy nem. Amennyi bontott dobozka maradt volt, aminek az alján volt, mindent belekotortam a kukába. Nehogy az legyen, hogy mondjuk jövőre még kitaláljam, na jó, akkor még van egy bontatlan dobozom, akkor vagy még rendeltem, akkor azt elhasználom, mert akkor nem lesz vége. Úgyhogy mind az amerikai filmekben, hogy szokott lenni, hogy én most akkor megmutatom, belekotortam mindent a kukába, és mondtam, hogy soha többet. Úgyhogy mi 2013 szezon elejétől kezdődően se festék, se aroma, se paszta, se fékészteni, minden abból van, amiből kell.
Oké, azt mondtad, hogy kidobtál minden alapanyagot, de honnan tudtál szerezni másik alapanyagot?
Hát vakartam is a fejemet egyébként abban a pillanatban, mert...
Nyilván egy nem egyik pillanatról a másikra megy nagy mennyiségben.
Igen, de hát és az a jó ebben, hogy elkezdenek csikorogni a fogaskerekek, elkezdesz gondolkodni. El fogja indítani a kreativitást. Mert az nem kreativitás, amikor megkapod az olasz pasztagyártó cégektől, van, az országban 10 ilyen cég, akinek eléred a termékeit, mindegyikinek van mondjuk 100 terméke, és akkor a 100 terméket kevered, kavarod, attól nem leszel kreatív, hogy megveszed az egyiktől az alapot, a másiktól az ízesítő pasztát, a harmadiktól az öntetet, és akkor azt összekevered, az nem kreativitás. Nem lesz rossz a fagylat, a fogyasztónak tetszeni fog, de attól nem lesz se kreatív, se egyedi. És akkor innen jön az, hogy akkor vegyük elő a tankönyveket, nézzük meg, hogy az öregek annak idején mit csináltak, nézzük meg, hogy abból mi az, ami még mai napig is jó, meg mi az, amit korszerűsíteni kell. A géppark az ugye egyértelműen jobb, másik meg az, hogy tehát régen nagyon egyszerűsítették a dolgokat, nagyjából egy harmad rész volt mondjuk egy eperfagyinál a víz, a cukor, meg a gyümölcs. Na most ez a mai szemmel nézve már elfogadhatatlanul édes lenne, és nem lenne elég intenzív gyümölcsízű. Két lehetőséged van. Vagy fogod és beleteszed ezeket a pasztákat, ezeket az ízpasztákat, mert abban benne van a festék meg az aroma, és azzal csinálsz egy intenzív ízű fagylaltot, ezt csinálja a fagylaltozóknak a 90%-a, vagy nekiállsz, leülsz, kockáslap, elkezded számolni a receptúrát, fagyáspontot, olvadáspontot, édesítő erőt, egyebeket, mindent kiszámogatsz, szárazanyagtartalmat, és a végén összeállítasz egy receptúrát, és akkor abból lesz egy olyan fagylalt, mondjuk egy eperfagylalt, ami, ugye mondtam, hogy a régi fagyi 33% volt, itt nálunk 50% most az eper tartalom, mert így tud lenni annyira intenzív az íze a fagylaltnak, hogy ne kelljen bele paszta meg aroma. Önmagában is elég ízes lesz a fagylalt.
Sokszor mondtad nyilatkozatokban, hogy a legjobb akarsz lenni. De felvetődött a kérdés bennem, hogy mit jelent ez valójában?
Hát azt lehet, hogy nem jól fogalmaztam, hogy legjobb. Inkább ahogy a japánok szokták mondani, hogy nem kell a legjobbnak lenni, hanem inkább törekedni kell a jóra. Tehát, hogy esetleg, hogy mindig van egy kis apróság, amit esetleg megpróbálsz jobban csinálni. Tehát akár most leegyszerűsítem a dolgot, mondjuk van egy krémed, ami mondjuk azt mondja a vendég, hogy mondjuk egy dobostorta, jó példa, tehát egy dobostorta, amikor azt mondja, hogy száraz. Pedig nem száraz, hanem ha úgy készíted, ahogy eredetileg kell, akkor száraznak érzed, mert az eredeti dobostorta tálalási hőmérséklet az 15 fok volt. Azért, mert ugye nem tudták hűteni rendesen. Igen. Hát régen nem voltak hűtőszekrények. Vermelt jég, meg egyebek. Most viszont, ha az eredeti dobostortát beteszed a hűtőbe 5 fokra, akkor kemény lesz a torta. Egyszerűen a hőmérséklet miatt ugye annyira átkeményedik, hogy a vendég belenyomja a villát, és azt mondja, hogy ez régi. Holott nem régi, hanem egyszerűen meg kell várni, hogy visszamelegedjen. És akkor ilyenkor gondolkodsz rajta, és egy ilyen apróság, hogy két lehetőség van. Ha a süteményes pultodban mondjuk a polcok között van hőmérséklet különbség, akkor felteszed egy olyan polcra, ahol mondjuk nem hűt annyira a hűtő, mert mondjuk a linzerkarikát mondjuk 15 fokon tárolod, akkor már lehet, hogy megoldottad ezt az apró kérdést. Vagy egyszerű, tájékoztatod a vendéget, hogy fogyasztás előtt negyed órával vegye ki a hűtőből. Egyébként a maga az illat, meg a kóstolás nem véletlen egy külön tudomány ág. Hozzánk a cukrászműhelyben sokszor jönnek gyerekek, ilyen iskola látogatás program, egészen picit, tehát óvistól az egyetemistáig mindenféle csoportok jönnek, és leszoktam őket ültetni, miután bejárták a műhelyt, megtanítom őket kóstolni. Mindig megy először a röhögés, hogy hát egészen, ahogy az ember eszik, hát csak tud kóstolni. És megmutatom, hogy kell csokoládét kóstolni, és akkor rájönnek, hogy hoppá, nem tudnak. És utána mindenki megköszöni, és akkor más szemmel nézi a dolgot. És működik.
Az miért nem vetődött fel, hogy mondjuk a legjövedelmezőbb cukrászdát te üzemelteted, tehát te keress a legtöbb pénzt ezzel.
Mert a kettő nem fér össze. Kettő nem fér össze. Egyébként én nem tudom azt sem elítélni, ha valaki azon az úton megy tovább. Én azt látom, hogy azok a vendéglátósok, akik az anyagi oldalról közelítik meg, előfordulhat, hogy akár egy egész birodalmat összeraknak, de azt látom, hogy a legvégén mégiscsak csinálnak egy olyan üzletet, amire utána nem a pénz miatt, hanem a minőség miatt lesznek büszkék. Na most, ha azzal úgy dolgozol benne, mondjuk, mint ahogy mi, ahol két cukrászda van, és ebből meg kell élni, akkor nagyon nehéz ebbe balanszírozni, tehát hogy jövedelmező is legyen, megéljen a családod is belőle, ha nem is nagy lábon, de tényleg megélj belőle, illetve az, hogy mégiscsak próbálj valami minőséget, vagy valamit olyasmit produkálni, ami maradandó tud lenni. Mert a pénz nem minden.
Damnicki Balázs, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégünk Damnicki Balázs cukrász volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és a magyar gazdaság egy újabb harcosától hallhatjátok majd, min múlik a siker, mi viszi előre a céget, és nem utolsó sorban azt, mivel kell ma és a jövőben szembenéznie és megküzdenie. Sziasztok! Rétal Jégort hallottátok.